Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, a húsvéttól számított hetedik hét utáni első napot, az ötvenediket, amit görögül Pentekosztesznek mondanak, a választott népnek a fiai Sávuótnak, azaz hetek ünnepének nevezték. Mert a Sávuót a hetek ünnepe alkalmával kezdődött el egyben az aratási idény, amikor a learatott első tévét elvitték a jeruzsálemi templomba bemutatni áldozatul, hamarosan új nevet kapott ez az ünnep, és ezt ők héberül így mondták, hogy Hag HaCér, vagyis aratási ünnep, arató ünnep. A hetek ünnepe, vagy másképpen aratási ünnep, zarándok ünnep volt. Egyrészt, akik helyben laktak, azok elvitték az első tévéiket bemutatni a templomba áldozatul, akik pedig valahol távol, a birodalom valamelyik más pontján, vagy éppen Egyiptomban éltek, azok meg hát ilyenkor hazalátogattak, a templom környékén lombsátrakat építettek, és abban töltöttek el pár napot, sok esetben egy hetet, ezért is lett az ünnepnek a neve sátoros ünnep. A zsidók sátoros ünnepével, amikor rengeteg ajkú, de mindenféleképpen zsidó származású ember tartózkodott Jeruzsálemben, ezzel az ünneppel és eseménnyel párhuzamosan történt egy másik csodálatos dolog, és mi valójában ezt ünnepeljük. Utolsó vacsora emeleti termében a szűzanya, a tanítványok, és ahogy Szent Lukás leírja, körülbelül 120 ember tartózkodik, akik 9 napi imádkozás együttlét után megkapták a Szent Lelket. Az eseménynek a krónikása, Szent Lukács, és ezt hallottuk az első olvasmányban, tömören, fantáziánkat semmiképpen sem kielégíteni akaró módon így örökítette meg. Zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat. Majd lángnyelvek tűntek föl, és szétoszolva leereszkedtek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni. Igen, a várakozó kicsim csapat, akkor ott, az 50. napon megkapta a Szent Lelket, megkapta Jézus ígéretét. És az ünnepre feljött sok-sok zarándok, ennek az eseménynek tanúja volt, hogy ahogy kiderül később, ezek közül 3000 nem csak tanúja, hanem részese is, hiszen tudjuk, hogy megkeresztelkedtek, és ezzel akkor és ott meg is alakult az egyház. Az evangéliumok, de különösen Szent János evangéliumának a tudósítása szerint az apostolok tudták, hogy meg fogják kapni a Szent Lelket. Tisztában voltak vele, hisz Jézus nem egy alkalommal szólt róla, és Szent János evangéliuma 5 olyan konkrét dolgot hoz, jegyez föl, amely egyértelművé tette a tanítványok számára, hogy meg fogják kapni a Szent Lelket. Ez az 5 dolog a következő. Megígérte a Szent Lelket, az igazság lelkét, és azt mondta vele kapcsolatban, hogy mindörökké övéivel fog maradni, de a világ nem kapja meg. Tanítványai megkapják, de a világ nem kapja meg. Másodszor elmondta, hogy a Szentlélek megtanítja majd őket mindenre, és eszükbe juttat mindent. Vagyis fogja pótolni az emberi értelem információ megőrző képességét. Harmadszor azt mondta, hogy a Szentlélek el fogja vezetni a tanítványokat a teljes igazságra. Most még nincsenek a teljes igazság birtokában. Egyszer elmondta azt, hogy a Szentléleknek az erejében fognak ők tanúságot tenni Jézusról, és mond egy nagyon kemény dolgot ötödikszor, hogy föl fogja fedni a bűnt és az igazságot. A bűnt, hogy nem hittek benne, a kortársak nem hittek Jézusba, és az igazságot, hogy ő az Atyához megy. Most ezt a Szent Lelket kapták meg az utolsó vacsora termében rávárakozók, illetve a keresztség szentségében akkor is ott részesülünk. És ünneplő testvéreim, ez a pünköskor ilyen látványosan első alkalommal eljött Szentlélek, azóta is működik, értet, vezet, irányít, inspirál. Működik az egyház egészében, és működik az egyházon belül minden egyes megkeresztelt emberben, ha az ráhangolódik, ha befogadja, ha engedi, hogy vezesse, irányítsa, inspirálja őt a Szentlélek. És jobban hozzá kell tennem, hogy úgy működik a Szentlélek, mint erő, mint dynamis, mondja a görög szó, dinamizmus. Olyan dinamizmus, amely úgy az egyháznak a közösségét, mint engem a megkeresztelt ember, a jó fele lendít. Ő minden jó gondolatnak, szándéknak, ötletnek, tervnek az elindítója. Ami rossz bennünk, ami minket a rossz irányba terel, az az ellenlábasnak a hangja, a dinamissa, az ereje. De ami a szép, a jó, az erény útjára vezet bennünket, az mind-mind a Szentlélektől van. Gyermérkedésemben próbáltam fogódzókat keresni, hogy hol tudom én megtapasztalni, vagy miben látom a Szentléleknek ezt a dinamizmusát, ezt az erejét. És négy dologban vélem fölfedezni, és ezeket a gondolatokat próbálnám a továbbiakban testvéreimmel megosztani. A Szentlélek Úristen elsősorban iránymutató erőként működik. Jegyezzük meg ezt a szót, hogy iránymutató erőként működik. Amikor Jézus a mennybe ment, akkor az apostolok, akik ott álltak körülötte, kaptak tőle egy missziós parancsot, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és kereszteljétek meg az embereket. E parancs mellé kaptak még két ígéretet. Az egyik ígéret így hangzott, íme én mostantól fogva veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és a másik ígéret a Szentlélekre vonatkozik, a Szentlélek majd elvezet titeket a teljes igazságra. És kedves testvéreim, azok az egyszerű emberek, az apostolok, a maguk hiányosságainak a tudatában és birtokában és annak a súlyával elindultak egy álig fölfegyvertett birodalomba, és annak a bűn mocskába beleragadt emberei közé hirdetni az evangéliumot. Hirdetni azt, hogy az evangéliumi élet szabaddá tesz. Hirdetni azt, hogy a tisztaság az több, mint a mocsok. A szeretet többet ér a gyűlöletnél. A hit sokkal több, mint a hitetlenség. És már mindjárt a kezdet kezdetén igen komoly problémákkal szembesültek. Zsidó testvéreik kiközösítették, mint atyáik hitét meg nem tartó renegáltakat. A pogány világ úgy nézett rájuk, mint ellenségre, aki megzavarta bűnbe beletespett lelkiismeretüket. tűzzel, vassal írtották 300 éven keresztül, nagyon jól tudjuk. És ahogy szembesültek az újabb és újabb problémákkal, amikor a pogányok kezdtek megtérni, hogy meg kellett tartani ezt a törvényt, azt a törvényt, körül kellene még metélni a gyermekeinket, meg lehet enni a pogányoknak az ételét. Mi most ezeken mosolygunk, de azokkor tragikus helyzetek voltak az apostolok számára. Ezek az egyszerű emberek nem a saját eszükre, nem diplomáciai érzékükre, nem is ilyen üzleti akármire a bűvel rendelkeztek, hanem egyszerűen odafigyeltek a Szent Lélekre, aki irányt mutatott, és ennek következtében szépen kialakultak a szolgálatok, kialakult a diakonátus, a papság, a püspökségnek a szolgálata. Jöttek a zsinatok, amelyek aztán megválaszolták a tévtanításokat, éppen alaposan és higgadtan tanulmányozva a dolgokat. Felépült az egyháznak a gyönyörű struktúrája, a hitrendszernek az a megcáfolhatatlan, összefüggő rendszere, ami nagyon csodálatos. Szépen lassan az evangélium elérkezett a világ 80%-ára, egy statisztikával jövök. 6900 nyelvet beszél az emberiség, fogódzanak meg, 6900 nyelvet. És 2017. januárjáig a Bibliát, hitünk szent könyvét lefordították a teljes szentírást 648 nyelvre, a teljes újszövetségi szentírást 1432 nyelvre, és legalább egy könyvét az újszövetségi szentírásnak 1145 nyelvre. Ez 3225 nyelv. Létezik valami, ami még ennyi nyelvre le van fordítva? Nincs. De az egyház érezte, hogy hitünk szent könyvének a lelket, testet, szívet gyógyító balzsamát közel kell vinni az emberekhez. És ez mind-mind a Szentléleknek a műve. De ha belegondolunk abba, hogy a világnak szinte fele beszél angolul, akkor azt lehet mondani, hogy ott van szinte mindenütt a Szentírás a maga igazságaival. És mind-mind ezt az irányt a Szentlélek Úristen inspirálta. És a Szentlélek Úristenre antennáival ráállt egyház, tette a dolgát, teszi a dolgát következetesen. Most ezt jelenti, hogy a Szentlélek iránymutató erő a jó irányába próbálja terelni a világot a maga eszközeivel. Másodszor a Szentlélek egységesítő és alkotó erő. Gondolom van ilyen jellegű tapasztalatuk, akár egy családnak az ökonómiáján belül is, hogy csak ott van előrehaladás vagy fejlődés, ahol összetartás van. Ha egy családon belül széthúzás van, az maga a tragédia, hogy semmiféle fejlődésről nem tudunk beszélni. Pál apostol a Galata levélben a lélek gyümölcseiről beszél, azt mondja, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ahol ezek jelen vannak, ezek a gyönyörű gyümölcsök, ott van fejlődés, ott van előrehaladás, ott van béke, ott jelen van az Isten. És a Szentlélek Úristen az a dinamizmus, az az erő, amely azt akarja, hogy mi egységesek legyünk, hogy mi szeressük egymást, és ebben az egységben, ebben a szeretetben pedig alkossunk. Ugyanakkor hányszor találkozott az egyház ellenszéllel, orkánnal, ebben a törekvésében. És lehet, ha a vihar néha megviselte, letörte egy-egy ágát, de mégis a Szentlélek Úristennek a vezetésével az egységesítő és az alkotó erő nem aludt ki, mint a mai napig folytatódik. Érteti a Szentlélek ilyen tény az egyházat. Harmadszor, kedves testvérek, az én olvasatomban a Szentlélek az újdonság és a találékonyságnak az ereje. Minden időben és minden korban segített megtalálni az adott kor bajaira a választ. Ha belemélyednék, ezt egészen esti harangszóig tudnám sorolni, hogy mi mindent találta a Szentlélek vezetésével kiútként az Anyaszentegyház. Ezért csak pár lényeges dologra próbálok utalni, pár újításra, pár találékonyságát bizonyító tényre. Kezdeném a misztérium arkádival, ismeretlen a fogalom. Ez azt jelentette, kedves testvérek, hogy Jézus világosan mondta, ne dobjátok kincseiteket a sertések elé. Az egyház a kezdetén fölismerte azt, hogy nem teheti nevetség tárgyává liturgiáját, hitének a kincseit, hát így is azzal rágalmazták, hogy embervért isznak, meg hát eszik valakinek a húsát. Nem értették az eukarisztia lényegét, hogy Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. És akkor óvatosságból úgy visszavonult, félrevonult, megnézte, hogy kit enged be a közösségbe. De utána jött a katekumenátus, amikor már alapos hitoktatásban részesítették a keresztség felvételére készülőket. Amikor aztán az egyházba tömegesen bevonulhatott bárki 313 után, akkor mint egy tiltakozásképpen megjelentek a remeték, akik rámutattak arra, hogy milyen kicsivel lehet üdvözülni, milyen kevés dolog elég az embernek a boldogulásához. Amikor a vándornépek egymást kaszabolták, akkor megjelent a Szent Benedeknek a rendje, amely letelepítette Európa vándornépeit, kivette a fegyvert a kezükbe, és kaszát, kapát adott a kezükbe, hogy kertészkedjenek, hogy földet műveljenek, hogy kórházakat építsenek, hogy gyógyszereket találjanak fel adott szinten. Az egyháznak a találmánya a kórház, az egyháznak a találmánya a szociális intézmények, horribile dictu, a pápák emelték fel elsőként szavukat a szociális problémákkal kapcsolatban, a munkásosztálynak a helyzetével kapcsolatban. Az egyház alapított olyan rendeket, ahol odafigyeltek a leány ifjúságra, az fiatalokra, odafigyeltek a munkanélküliekre, ez mind-mind egyházi találmány. Csak úgy lassan a világ a maga szegmentumában ezeket átvette és konokult tagadja, hogy honnan is kapta. Legújabban az ökumenizmusnak a gondolata, ez mind-mind a Szentlélek Úristennek a műve. A Szentlélek Úristen az újdonság és a találékonyságnak az erejével működik. És utoljára maradt a negyedik. A Szentlélek úgy van jelen a mi életünkben, az egyháznak az életében, mint vigasztaló erő. Neki van ereje vigasztalni. A vaknak is látnia kell, kedves testvérek, hogy mennyi munka, igyekezet, áldozat látszólag nem hoz gyümölcsöket. Mennyi energiát fektetünk az első áldozók előkészítésébe. Mennyi energiát belepumpálunk a bérmálkozók felkészítésébe, a házasságra készülőknek az előkészítésére. És utána olyan szomorúan látja a lelki pásztor, utána jégverés következik. Nagyon sok lelkipásztor bele is szakad, bele roppan ebbe a munkába és ebbe a gondolatba, hogy igyekezete sorozatban hímet virágzik. Igaz, Jézus figyelmeztette övéit, ti szomorkodni fogtok, de azt is mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem, higgyetek az Istenben, bízzatok, én legyőztem a világot. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem nem hallgattak meg, titeket sem fognak meghallgatni. Ha engem meghallgattak, titeket is meghallgatnak. Bízzatok, ne féljetek, mondja Jézus. De ennek az igének, ennek a biztató, bátorító igének újra és újra el kell hangzania. És most visszakalózolom kedves utolsó vacsora termébe, Szent Lukács írja le a 22. fejezetben, amikor azt mondja Jézus Péternek, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy te egykor megtérve megerősíts testvéreidet. És itt jön a vigasztaló erőben a péteri szolgálatnak a szerepe. Olvassanak bele a magyar kuríron folyamatosan közreadott pápai megnyilatkozásokba. Ha megyünk Ferenc pápától visszafele, akiknek fönt vannak a gondolatai, a pápák folyamatosan csak a pozitív dologra hívják fel a figyelmet. Folyton bátorítanak, folyton vigasztalnak, folyton azt mondják, hogy van kiút, de ennek az ára a megtérés, a megváltozás, a Szentlélek Úristennek a befogadása. És akármilyen szomorúság tölt is el, mint lelkipásztort, mint édesanyát, mint édesapát, és a szülők is átélik ugyanezt, hogy úgy látszik, hogy a nevelés csődöt mondott, és ez sok esetben elkeseríti őket. Figyeljünk oda a vigasztaló hangra, amely most éppen Ferenc pápa ajkain szólal meg, vagy egy következő pápának az ajkain, vagy éppen egy ige hirdetésben lendít előre. Mert a Szentlélek úgy van köztünk, mint vigasztaló erő. Pünkösd ünnepe van. Azt az egyszeri eseményt ünnepeljük, hogy eljött közénk a harmadik isteni személy, hogy örökre velünk maradjon. Örökre, ahogy mondtam, és dinamizmusként, erőként akart köztünk maradni. Rajtam áll vagy bukik, hogy úgy tud-e megnyilvánulni, mint dinamizmus, mint erő. Ha engedem, hogy működjék az én életemben, ha odafigyelünk, hogy miként működik az egyház egészében, akkor egészen biztos, hogy jó irányt, a lehető legszentebb, legjobb irányt fogja venni az életünk. Ezért tehát imádkozzunk, kérjük a mindenható Istent, ajándékozzon meg bennünket a Szentlélekkel, a Szentléleknek az iránymutató erejével, egységesítő, alkotó erejével, az újdonság és a találékonyságnak az erejével, és utoljára pedig a maga vigasztaló erejével. Amen.